Na hát jó estét kívánok mindenkinek, nem tudom, az ablakot esetleg be tudjuk egy csúnyát. Amúgy sincs nagyon nagy csöndi, de így aztán különösen
így viszont zajba.
Nem. Honnan jött az
a... Jó, tehát ugye az előző alkalommal azt vettük át elég részletesen, hogy ugye azt mondtuk, hogy a tánya, ami a lélek fejlesztéséről szól, és arról, hogy az ember hogyan tud tényleg egy aktív kapcsolatot kialakítani a saját spirituális énjével és Istennel. Ennek az első 17 fejezete az egy blokk. És aztán 18-25-ös fejezetig egy következő blokk. És azt mondtuk, hogy miről szól ez a két blokk, mi a két rész, hogyan lehet ezt definiálni. Azt mondtuk, hogy ugye az alapcél, a kitűzött cél az az, hogy Istennel valamilyen érzelmi kapcsolat létrejön, bármilyen nehéznek tűnik is ez a feladat. Ja, mondtuk, hogy ez azért nehéz, mert Isten nem egy olyan kézzelfogható valami, vagy könnyen körülírható valami, ami által aztán az érzelm kialakulhatna. Érzelm pedig csak olyan dologgal lehet, amit megtapasztalunk. Amit nem tapasztaltok, azt nem tudom szeretni vagy gyűlölni. Tehát ezért nem egy könnyű dolog Istennel érzelmet kialakítani. Mégis ugye azt mondja a Tóra, hogy nincs tőled messze, hanem a szívedben és a szádban van, hogy megtesz. Tehát ott van a lehetőség a szívednek is. Ott van, hogy közel van hozzád a szívedben és a szádban, hogy megtesz. Tehát, hogy érzelmet is ki tudsz alakítani Istennel kapcsolatban. Ezt mondja a Tóra. És erre ugye ezzel indítja az álterebe a tányát, és kérdezi, hogy hát hogyan lehetne érzelmet kialakítani Istennel kapcsolatban, hogyan lehetne vele kapcsolatban szeretetről beszélni, vagy szerelemről beszélni, hogy szerelmes vagyok Istenbe. Ezt hogyan kell elképzelni? És azt mondta, hogy van egy hosszú rövid út. És akkor most nem megyünk be az összes részletbe, a lényeg az, hogy a legutolsó értelmezésben már ezt úgy mondtuk, hogy van egy hosszú út, meg van egy rövid út. Van egy hosszú megoldása annak, hogy érzelmünk legyen Istennel kapcsolatban, hogy szerelmek legyünk Istenbe, meg van egy rövid megoldása annak, hogy szerelmesek legyünk Istenbe. A hosszú megoldás volt az első 17 fejezet, és a rövid, ami ugyancsak nem annyira rövid, de az a rövidebb megoldás a 18-tól a 25-ös fejezet. Mi a különbség a kettő között? És azt mondtuk, hogy az első lehetőség az a meditáció, a kognitív gondolkodás, megismerni Istent, amennyire csak lehet. Ugye Istent csak az agyunkkal tudjuk megismerni, a tapasztalásnak a tudatos formájával, hiszen Isten nem nagyon mutatkozik meg olyan módon, hogy kézzel fog, vagy szemmel látható, vagy füllel hallható, vagy szájjal ízlelhető legyen, és ezért nincs más eszközünk arra, hogy őt megismerjük, mint az agyunk. Gondolkodni. Tanulni és gondolkodni Istenről, a létezésről, a teremtésről, a létezés egységéről, Isten egységéről, létezés és Isten kapcsolatáról, a mi függőségünk Isten, a mi függőségünkről Isten, a mi Istentől való függőségünkről, és így tovább, és így tovább. Ezekről a dolgokról, hogyha gondolkodunk, meditálunk, használjuk az agyunkat, és elmélyülünk benne, akkor egy idő után ez hathat az érzelmeinkre is. Tehát ha mondjuk azt gondoljuk végig, nem csak gondoljuk végig, hanem először meg kell érteni, ugye tanulni kell és meg kell érteni, hogy a világ létezése milyen szinten függ Istentől, és mennyire áthatja az isteni létezését, pillanatra se tudna ezt létezni Isten nélkül, akkor rájövünk, hogy a létezés egyetlen valódi eszenciája az maga Isten, és ez vágyakozást ébreszt bennünk Isten iránt. Tehát akkor ez pedig akár az érzelmeinkre is hat. Ugye különben ez, most nem akarok letérni megint, és ezt részletesen szemléltetni, ugye nincs távol a dolog attól, hogy megértsük, de bárki, aki mélyebben foglalkozik intellektuális kérdésekkel, azt maga is megfigyelheti, hogy amikor elmélyül egy bizonyos témában, arról olvas, vagy egy olyan eredeti gondolatot mondjuk megért, akkor izgalomban, ezt ugye tehát egészen lelkes izgalomba tud jönni az ember tőle. Amit csak azt akarom, ez még nem azt jelenti, hogy magának a megértett dolognak a tárgyával kapcsolatban is már van valami érzelme, de azt már mutatja, hogy azért az értelemnek van hatása, lehet hatása az érzelmekre. Tehát akkor, ha mi ezzel a témával foglalkozunk, elmélyülünk benne, akkor aztán érzelmi is születhet ebből. Igen ám, de azt mondtuk, hogy ez egy hosszú út. Nem annyira könnyű. Sőt, szinte lehetetlen. Mert annyira messze van tőlünk ez a téma, hogy így a nulláról elindulni, és így szerelmet ébreszteni magunkban Isten iránt, hát ez nem egy könnyű feladat. Próbáljuk meg azt elkezdeni, mondjuk, ha van egy élő rokonunk, vagy egy barátunk, akkor azzal könnyebb érzelmet ugye kialakítani, érzelmi kapcsolatot. Leülünk vele, beszélgetünk vele, megismerjük, stb. De, ha mondjuk a 100 éve elhunyt üknagymamánkkal szeretnénk egy érzelmi kapcsolatot kialakítani, akivel nincsen egy kézzelfogható tapasztalatunk, csak a könyvekből, meg a fényképekből, meg a családi elbeszélésekből tudjuk őt megtapasztalni, nagyon nehéz lesz egy heves érzelmet ébreszteni. Elképzelhető. Lehet, hogy amíg megismerjük, van ilyen, és azt mondjuk, hú, de jó lenne ismerni, de vágyakozom rá, hogy tudom, hogy lehetetlen, de mégis vágyakozom én utána, hogy milyen fantasztikus ember lehetett, és hogy megismerném. De ezért ez nem egy könnyű feladat, ez egy nehéz feladat. És egy üknagymamánál mi is van, egy fénykép, van egy valami, amivel meg lehet fogni. Istennél viszont, ha bár ő nem egy meghalt déd nagymama, ő létező, létezés mit eszenciája, mégis nem egy könnyű feladat, ez egy nehéz feladat az agyunkkal érzelmeket generálni. Önmagában, hogy az agyunkból érzelem szülessen, az egy nehéz feladat. Ezzel azt mondtuk, hogy ez a hosszú. Igen, ám, de van egy rövidebb út, és erről kezdtünk el beszélni. És azt mondtuk, hogy mi a rövid út? A rövid út az az, hogy felhasználhatjuk, rátapinthatunk arra a velünk született természetes Isten iránti vágyakozásra, ami ott van bennünk születésünktől fogva. Mit nem kell a nulláról generálnunk, csak föl kell ébreszteni. Le kell kaparni róla a ráülepedett dolgokat. Oda kell rá figyelnünk, le kell csiszolnunk azt a gyémántot. De az ott van. A bennünk, mindenkiben, az általában elsősorban, nem elsősorban, kizárólag a zsidókról beszél, mint az ősaják, Ábrám, Izsák és Jákob fiai. Különben ez egy érdekes dolog, és erről már többször szó esett, hogy a tányában alapvetően zsidókról van szó, amikor a lelket feltérképezik. Az én értelmezésemben ez nem azt jelenti, hogy ez nem igaz a nem zsidókra, csak az általában ezzel foglalkozott. Ő egy rabbi volt, és a zsidóknak írt. De mindesetre az általában azt mondja, hogy ott van bennünk mindannyiunkban, ott van ez a isteni szikra, az ősatyáktól örökölt, velünk született, természetes Isten szeretet. Ezt így nevezik. Mint hogyha, ahogy örököljük az ősatyáinktól az intellektuális képességeinket, örököljük a kinézetünket, a tulajdonságainkat, így örököljük a velünk született Isten szeretetet is. Most ide jutottunk, és akkor azt mondjuk, hogy ez az Isten szeretet, tehát ez a vágyakozás Isten felé. Korábbi alkalmakban, amikor erről szó volt, akkor azt mondtam, hogy ha nem akarjuk, hogy annyira elvont legyen, egy kicsit megértsük, hogy miről van szó, akkor ahhoz tudnánk hasonlítani, hogy minden emberben van egyfajta kettősség. Ott van benne egy ilyen materiális jólét iránti vágyakozás, ami eltölti a napjainak nagy részét, kitölti. Tehát az, hogy igen, értjük. De ott van benne egy önzetlen, a saját egóját meghaladó, az igazságot kereső, felülemelkedni kívánó ami többről szól, mint saját maga, ami miatt ő néha áldozatokat hoz, ami nem róla szól, ami nem a saját egójád, a saját maga vágyairól, stb. Szól. És ez mindenkiben ott van. Kinél ez megjelenik a művészetben, kinél abban, hogy szegényeken segít, kinél abban, hogy öregeket látogat, kinél abban, hogy imádkozik, de valami, ami több, mint az ő materiális jóléte. Tehát, hogy ez az a pont, ami ott van mindenkiben, és ezt csak föl kell ébreszteni. Föl kell ébreszteni, és ebből aztán már lehet generálni valódi érzelmek Istennel kapcsolatban. Most legutóbb, és ezzel fejeztük be, aztán már rátérünk a mai órára, de legutóbb ahhoz hasonlított ezt a kétfajta szeretetet, a belünk született természetes isteni szeretetet, és a meditáció által generált szeretetet, azt tudjuk, hogy olyan, mint a testvérünknek a szeretete, és mint a szerelmes párunknak a szerelme. Mind a kettő megvan, mind a kettő létezhet, és azt mondtuk, van egyiknek is, mind a kettőnek van előnye is, meg hátránya is. Azt mondtuk, a testvér szeretete nem lehet tőlem elvenni. Bármi történjen, ott van. Még ha nincs itt, nincs ott, akkor is ott van. Az egy olyan dolog, ami velem született, azt nem lehet megváltoztatni. De soha nem lesz olyan heves érzelem, hogy egyszerűen nem bírok magammal, és kibújnék a bőrömből miatta. Ez egy statikus dolog, ami néha elmúlik, de akkor sem múlott el, tehát csak elő kell hívni, föl kell ébreszteni. Aztán ott van a másik oldalon, ez a nagy szerelem, ami fantasztikus nagy lelkesedés tud lenni, és átitatja minden porcikámat, de nem feltétlenül mindig ott, és néha, amikor ott van, aztán elmúlik, szóval nem egy olyan statikus dolog. És azt mondtuk, ugyanez a kétfajta szeretet, Istennel való kapcsolat, néha olyanok vagyunk, mintha Isten húgai lennénk, néha olyan, mintha Isten szerelmesei lennénk. Szerinti lehet, szó lehet arról, hogy amit az első 17 fejezetben mondott, hogy fölébreszteni Istennel való szellemi kapcsolatot a agyunk gondolkodásra, stb. Által. Másik lehetőség pedig megtalálni azt a pontot magunkban, ami egy velünk született vágyakozás Isten iránt. És ez az, amiről mi most beszélünk. Tehát akkor azt mondtuk, ez az összefoglalása az előző alkalomnak, ami két hete volt, mert múlt héten nem voltam. Tehát akkor azt mondtuk, hogy van egy velünk született vágyakozás Isten iránt. Velünk született Isten szeretet. Még azt is hozzátettük, hogy ezt annak köszönhetjük, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai vagyunk, akik teljes alázattal alávetették magukat az isteni akaratnak, úgy, mint ahogy egy szekér veti alá magát a kocsnak. Rögtön tisztáztuk, ez nem valami genetikai örökség, hiszen Ábrahám, Izsák és Jákobnak csak részben vagyunk, vagy lehetünk genetikai leszármazottai. Ugye ez az örökség annak is megvan, aki mondjuk betért zsidónak, és nem genetikailag zsidó, hanem ez valami örökség is, beleszületett örökség is, de mégsem teljesen genetikai értem, de ez csak mellékszárad. A fő kérdés az, hogy lehet örökölni ilyesmit. Lehet örökölni arcvonásokat, jellemvonásokat, intellektuális képességeket, de lehet-e örökölni azt, hogy kit szeretek? Nem nagyon szoktuk örökölni, ugye? Tehát ahogy az ideológiát sem szokták örökölni. Múltkor mondtam, hogy egy kommunista fia nem biztos, hogy kommunista lesz. Ugyanúgy az érzelmi kapcsolatokat sem szokták örökölni. Én szeretem a mákos tésztát, nem biztos, hogy a fiam is szeretni fogja a mákos tésztát. Ez egy olyan dolog, amit mindenki maga alakít ki. Hogy mondhatjuk valamire, amit úgy hívunk, hogy szeretet, Isten szeretet, hogy azt mi örököljük? Ez volt az első kérdés. És a második kérdés pedig az volt, hogy egyáltalán hogyan tud definiálni ezt a miben látjuk mondjuk, vagy mi a jele ennek a beleszületett Isten szeretetnek? Miből lehet ezt fölismerni? Mi a következménye, vagy mi az, amitől ez kézzelfoghatóvá válik? Most ezekkel a kérdésekkel zártuk a múltkor, és aztán a múltkor felolvastunk egy részt, amit most nem hoztam el, de az szóban fogjuk most elmondani, és ezzel fogjuk elkezdeni a mait. Gyakorlatilag arra a részre utalunk vissza, amit már egy 3-4 évvel ezelőtt a Tánya 3. fejezetében tanultunk, ahol a lélekről van szó. És ahol az Alter Rebbe azt mondja, hogy a lélek az isteni lélek, az Istentől származik, az isteni eszenciából származik, de leereszkedik sok-sok lépcsőn keresztül. Ismeritek, a Kabbalában ugye van a 4 világ, és a 10 szféra, nem tudom, hogy ezt a fogalmat, ezzel a fogalommal már találkoztunk át, ugye részben találkoztunk. Megpróbálom ezt összefoglalni, hogy összor. Azt mondom, hogy valami valahonnan származik. Akkor ugyanúgy rá szokták írni, hogy termék Kínából származik. Az, hogy valami valonnan származik, az még nem mondja el, hogy milyen közelségben van azzal a dologgal. Csak valahol származik belőle, de hogy az mennyire van ahhoz, annak az eszenciájához mennyire van közel. Ez még derül ki, és ez nagyon, nagyon sokféle lehet. Tehát lehet egészen közvetlen a dologból, meg lehet, mondjuk van egy gondolat. Ez innen jön, ez a zaj? Nem valami telefon?
Valakinek a kabátjában, nem?
Ennyi? Fölálltál, és már meg is oldottad a kabát.
Nem, nem
azt hiszem, hogy telefonodtól. Szóval, tehát hogyha valami valonnan származik, az még nem mondja el, hogy ez a dolog mennyire közvetlen abból a dologból van. Hát például, amikor vannak nagy tudósok, bizonyos dolgokat felfedeznek. Van maga a felfedezés, és aztán abban a felfedezésben általában további dolgok szoktak következni. Akkor egy későbbi felfedezésre is mondhatjuk, hogy az abból attól a tudóstól származik, és ezt néha nehezen is szokták definiálni, hogy ez tulajdonképpen kinek a gondolata ez. Már az ő, még az ő gondolatának a része, vagy ez már egy következő embernek a saját hatjákja. Tehát, hogy ez több lépcső lehet. És akkor azt mondjuk, hogy Istennél is ez így van. Akkor azt mondjuk, hogy a lélek, és akkor nem csak a lélek, bármi, amikor azt mondjuk, hogy Istentől van, az ugyanígy el lehet mondani, de most a lélekről beszélünk. Az, hogy a lélek Istentől származik, akkor azt lehet mondani, hogy igen, de milyen közelségben van ez Isten? Vagy hogy eleve föl lehet tenni azt a kérdést, hogy minden Istentől származik, akkor miben más a lélek, mint a többi dolog? Értitek? Tehát ha hiszünk abban, hogy minden Istentől van, akkor miben más a lélek, a lelkünk, az is nyilván. Isten, ez is Istentől van, az is Istentől van. A nyilván már itt is azt fogjuk mondani, hogy valamennyire van egy közelségi ráta mondjuk, ami a léleknél sokkal nagyobb, mint a többi teremtett dolognál. Általában ezt úgy szoktuk mondani, az összes teremtett dolog az Istentől származik, de már nem Isten, tehát mondjuk a világ, a fizikai világ. Istentől származik, de ez nem maga az Isten, hanem csak Istentől van, Isten az, aki ezt folyamatosan fönntartja, meg létezteti, de ez már nem maga az Isten. A lélek még viszont valahogy Isten kisugárzása, Istennek, mintha egy része lenne. Az a lélek, ami bennünk van. De ez sem mindegy, hogy mondjuk ez a kisugárzás hány szűrőn megy keresztül. Van valaminek az eszenciája, és aztán az a dolog leereszkedik sok-sok lépcsőnál. Ez a sok-sok lépcső, ez a leereszkedés az eszenciától, a lényektől lefelé, ez a négy világ, és azon belül a minden világban a tíz szférának a láncolata. Ugye erről már nagyon sokszor beszéltünk, négy világ, és a tíz szféra minden világban ott van, és a tíz szféra, ez egymásból következik, tehát az első az a hochma, a bölcsesség, utána az értelem, a tudás, a jóság, erő, szépség, és így megy lefelé. A szféráknak a nevei nem feltétlenül vannak összefüggésben most, azzal, amire rögtön asszociálunk magyar nevekből, vagy a héber nevekből. Tehát ezek leereszkedési formák. Mint például, ugye, vagy mint példa, amit mindig mondani szoktam, megyek az utcán, és fejemre esik egy tégla. Mondjuk, ha jobb legyen, a lábamra esik a tégla. Akkor ez egy igen intenzív élmény, hogy rámeszesz egy tégla. És akkor itt van egy folyamat, elindul egy folyamat, sok minden fog származni ebből az élményből. Tehát először az első, a legintenzívebb levegőn se jutok. Amikor az a dolog történt, akkor eltelik egy pár másodperc, 2-3, amíg fölkiáltok. Jó, megéreztem a fájdalmat, tudtam dolgozni, most mi történt, levegőhöz jutok, akkor egy nagyot kiáltok. Ez még egy nagyon intenzív, de nem sokat mondó következmény. Következő dolog, hogy elkezdek kiabálni. Hogy már mondom, hogy de fáj, mondjuk. Utána oda jönnek, megkérdezik, mi újság, mi van, akkor megpróbálom összefoglalni egy mondatban, hogy mi történt, így mentem, rám esett a tégla, és ez mennyire fájdalmas. Hazamegyek, akkor már egész hosszú mesében mondom el a feleségemnek, hogy mi történt. És eddig mondjuk még egy hét, akkor akár egy verset is írok róla, hogy ez az élmény. Akkor ez a dolognak egy az eszenciája, egy a lényege, de sok. Egyre távolabb kerülök a dologtól, és annál inkább, tehát hogy mondjam, egyre távolodok magától az intenzív élménytől. És már nem, hogy mondjam, amikor a verset írom, lehet, hogy szebben ki tudom fejezni magamat, de nem érzem olyannyira azt a fájdalmat. Sőt, azért is írom azt a verset, hogy valahol ez úgy lerakódjon, hogy megmaradjon benne, mert különben úgy elveszne az egész. Na, tehát akkor Istennel is így van. Van az isteni eszencia. Az isteni eszencia az sok-sok-sok-sok lépcsőn ereszkedik le. És amikor azt mondjuk, és ez a leereszkedés, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez az isteni fény, ez az isteni energia mennyire intenzíven isteni. Nem tudom, hogy ez világos-e, hogy én most erre próbálok még egy-két példát mondani, de mondjuk ugyanígy, amikor mondjuk valaki tart egy Nobel-díjas tart egy előadást, akkor azok, akik ott vannak, azok teljesen, hogy mondjam, kifekszenek az előadás elejétől, utána erről újságcikkeket írnak, meg akkor egy kicsit gyengül a dolognak az ereje. Az is abból az előadásból, meg attól a Nobel-díjas van, de mégsem ugyanaz, mint amikor ott ültél és személyesen hallottad. Na ugyanez az isteni fénnyel, az isteni energiával is, az is lefelé ereszkedik. Amikor azt mondjuk, hogy egy isteni lélek kipattan az isteni energiából, vagy az isteni fényből, hiszen erről beszélünk, azt mondjuk, hogy mindannyiunknak a lelke az valahol Istentől van, akkor ebben is sokféle lehet, hogy milyen ez a lélek. Ennek az isteni fénynek, isteni energiának, mely leereszkedésnek mely pontjából pattan ki? Nem tudom, hogy... ez matematikailag meg tudom.
Tehát ott is intenzíven a Mózes kapott, és akkor így folyamatosan, amíg a népen jutott, el is menekülnek. Mikor azt mondják, hogy hát
igen.
Inkább ezt így nem most erre a bőnumi...
Legyen egy-két leereszkedés. Lehet hozzá hasonlítani. Szóval, hogy a lélek is, ugye nem, mert ugye nyilvánvaló a kérdés, ami a harmadik vezető is felmerül, hogy ha igaz az, hogy mindannyiunknak isteni lelke van, akkor hogy lehet, hogy ilyen sokfélék vagyunk. És van, akiben erősebb a vonzódás, a spirituális dolog, vagy Isten iránt, van, akiben egyáltalán nem nagyon látszik, hogy ez meg lenne, csak nagyon kell kutatni. Ha mindannyian ugyanattól a forrástól van ez a lélek, akkor hogy ez sokféle. És azt mondjuk, hogy azért, mert ez a lélek, ez különböző, ennek az isteni fénynek a különböző leereszkedési szintjein jut el hozzánk. Hozzád eljut a legmagasabb szintből, hozzám meg egy szinten alacsonyabbról. Egy kicsit most megpróbálok valami, tehát olyan ez, mint próbálok valami olyan jó példát mondani. Mondjuk, hogyha van egy nagyon különleges ember, aki óriási nagy tudós, és akkor beszélt fel, akkor vannak ilyen emberek, akikkel beszélget, megérintenek. Úgyhogy egy életre megérlenek. Csak ilyenkor szokták mondani, hogy én az ő tanítványa vagyok. Tehát, hogy én tőle szívtam, mint az anyatejet, úgy szívtam magamba az élet tudását. És akkor mondjuk nem mindegy, hogy annak az embernek, aki megérintett, az élete mely fázisában érintett meg téged. Amikor még nagyon aktív volt, nagyon izében, vagy akkor már ilyen öregecske, épp hogy csak elkaptam a legvégét, tudod. Ott voltam, de már szegény alig beszélt, már csak úgy a kisugárzását éreztem. Nem volt annyira intenzív a dolog. Kicsit úgy ilyen ez a lélek is. Hogy a bennünk lévő lélek, az lehet, hogy az egyikünkben olyan, mint amikor nagy, mint az isteni energiák nagyon intenzív kisugárzásából lett belénk égetve, hogy úgy mondjam. Egy másik pedig csak éppen, hogy valami kis megérintette. De a közös az, hogy mindannyian ebből az isteni energiából vétesztünk. Ez a közös pont. Ez mondjuk van ereszkedés, és a nagy szádikok, az igazán különleges, nagy szellemi emberek, akik Istenhez nagyon közel vannak, és tényleg igazak, ahogy a szádik, amit a szádik jelent, azoknak a lelke feltétlenül egy magasabb szintről van. És azok az emberek, akiknél ez a nagy spiritualitás annyira nem felelhető, ezeknek a lelke valószínűleg egy mélyebb szintjéről van ennek a láncolatnak. Világos-a? Most. Ja, azt úgy hívtuk a kabala nyelven, a legmagasabb szféra az a hochma. Magyarul bölcsesség. A legalacsonyabb szféra az a Malchut, királyság. Még egyszer mondom, a nevek most nem igazán vannak összefüggésben. Tehát ez az egy, az meg a tíz. Most a négy világon, akkor belül van mondjuk a 1/1, meg van a 4/10. De most ez a legmagasabb világ az egy, és azon belül az Acilus világ Hochma szférája az a legmagasabb szint, az közvetlen a tűz mellett. Utána van a Briája, Szirá, Szia, a legalacsonyabb világ az Asziá, és annak a tízes pontja, a Málkut, az a 4/10, hogy mondjam. Tehát nagyon nagy a skála, ugye van 38 szint a kettő, összesen 40 szint van, tehát van 38 szint a kettő között, de mégis mind a kettő, a 1/1 és úgy a 4/10, mindegyik az ugyanazt az isteni fényről, ugyanaz az isteni energiáról van szó, de mégis nagyon különbözőek a szintek. Embereknek a lelkéről beszél. Az ember maga, az nem az embernek a lelke, meg az ember, az nem ugyanaz. Igen. De várjál, de igazából nem egészen. Tehát ugye mi most az isteni attribútumokról beszélünk, amikből származnak ezek a lelkek. A te lelket számolhatod per egyből, vagy a... Így van, így van. Most ugye, tehát akkor azt mondtuk, hogy a legmagasabb szinttől a legalacsonyabb szintig mind végső soron az isteni eszenciából származik. Most a harmadik fejezetben adott erre egy nagyon álló példát. És azt mondta, van az apa. Az apa tőle származik a gyerek. De jobb esetben. Tőle származik a gyerek. Mit tesz ebbe a dologba bele az apa? Egy kis sperma cseppet. Most biológiailag ugye az anya is hozzátesz ugyanannyi kromoszómát, de most ezt tegyük félre, tehát ő odaadja, mert a példakedvéért használjuk ezt, az apa odaadja az eszenciáját. És ebből az eszenciából megszületik egy teljes ember. Ennek a teljes embernek, aki 9 hónapig fejlődik a anya méhében, minden egyes porcikája, a legutolsókig is, tehát ami a legkésőbb fejlődik ki, mint a kis ujjainak a körmei, vagy nem tudom mi az a biológiai fejlődésben, a legutolsó dolog. Tehát itt is van egy ilyen folyamat. Az is végső soron ebből az atyai eszenciából létezik. Mégis a kapcsolat a megszületett gyerek és az apa között miben érződik le inkább, mondjuk a gyereknek az intellektuális képességeiben, vagy arcában, vagy a kisujjának a körmében, és feltehetően inkább érződik az intellektuális képességeiben. Ez nem azt jelenti, hogy az ő kisujjának a kiskörme az ne kapcsolódna végsősorban az is az apai eszenciához, de az a fejlődési folyamatban egy későbbi fázis, és egy kevésbé lényeges fázis. És azt mondja az Álszerebe, hogy ilyen a egy-egy nemzedék, az olyan, mint egy emberi, mint egy ember. Isten fiai vagyunk, tehát mintha egy fiú lennénk, és a név különböző, a nemzedék különböző tagjai, az ennek a testnek különböző részei. Van a nemzedéknek a szíve, a nemzedéknek a szeme, a nemzedéknek a füle, a nemzedéknek az agya, a nemzedéknek a lába. Például az egyszerű nép az a lábhoz van hasonlítva. Ő inkább a gyakorlat, inkább a gyakorlat emberei, akik miatt megy az egész gépezet, nélkül nem lenne, de nem a nemzedéknek a szíve, vagy az agya. Tehát olyan az egész nemzedék, mint hogyha egy ember lenne. Ez az egész egy ember, beleértve a lábat, a kezet, a minden, végsősorban abból az isteni eszenciából létezett. De mégsem lehet azt mondani, hogy minden egyes porcikájában, a nemzedék minden egyes tagjában egyformán érződne ez, hogy ebből az isteni eszenciából létezte. És Tim? Igen? Mi? Igen? Végszer? Persze. Erről van szó? Hát az ember megszületik egy bizonyos egyéni képességgel. Persze. De arról van szó, hogy az ember, az isteni fény az a nagy eszencia, és abból kipattan a te lelked, az én lelkem, a szilvi lelkem, mindenkinek a lelke. De más-más szinten van ki. van akinek egy 24 karátos, van akinek meg 18 karátos. De mind a kettőnknek ugyanaz abból pattan ki. Igen. És aztán ebben nagyon sok minden benne foglalkozik. A te intellektuális képességeid, a érzelmi képességeid, a lehetőségeid, de sok minden ebben benne van. Na, tehát akkor visszatérve, ott tartottunk, hogy a... Tehát akkor az egész minden... az egész nép, vagy az egész nemzedék hasonlatos egy gyerekhez, amely gyerek egésze ebből az isteni eszenciából, a példában az apai spermából létezett, és az egész ez minden tagja ennek a nemzedéknek kapcsolódik ahhoz a spermához és az apjához, de nem egyformán érződik ez a kapcsolat. Hát ugye egyértelmű, hogy mondjuk vannak a fontosabb testrészek, mondjuk az agy, vagy a szív, abban aztán sokkal erősebben érződik a kapcsolat is mondjuk az apával, mint mondjuk a kéz. Jó? Oké. Most. Egy kicsit, hogy van? Itt most már érződik az, amikor most ezekre a dolgokra tanulunk, hogy ez egy tudomány, ez nem egy... És azért, mert néha az ember úgy érzi, hogy amikor egy ilyenbe belehallgat, mondjuk, akkor azt mondja, hogy jó ég, minek ezt ennyire bonyolítani? Hát, Isten, aztán ez az látásra. Csak itt pont, ahogy az ember mondjuk a biológia órása kérdezi ezt meg, hogy ezt minek ennyire bonyolítani, ugyanígy itt sem lehet ezt, tehát hogy ez egy tudomány, ez egy nagyon szofisztikált, részletességgel kifejtett tudomány. Csak zárójelben jegyeztem meg, azért nem most megyünk tovább is. Én bonyolódni fog a dolog. Na, tehát akkor most ez, amit elmondtam, azt gondolom, hogy ez egybe van, ugye? Nagyjából értettem. Most ezt egy pillanatot tegyünk félre, és oda fogunk fordulni, amit most tanulunk. Azt mondja, ugye azt mondtuk, hogy ez a sok-sok szint, mi a kezdete ennek a szintnek? Mi az első szint? A legmagasabb, mit mondtunk? Hochma, egyszerű. A legmagasabb szint a Hma, a legalacsonyabb szint a Mász. A legmagasabb, ha a világok tekintetében nézzük, akkor a legmagasabb szint az az Acilus világnak a hochmája, a legmagasabb világ hochmája, és a legalacsonyabb szint az a Asszia világ málkutya. De azt mondtuk, hogy még az Asszia világ málkutyában, még a 4/10-ben, a legalacsonyabb szintben is valahol legmélyen ott van a legmagasabb szint, a Hochma. Amiből elindult az egész leereszkedés. Tehát akkor mit mondunk? Hogy a hochma szintje az, amiben beköltözik, amiben az isteni eszencia beköltözik, amiben elindul a folyamat. Erről lesz szó, hogy miért éppen a hochma. Miben különleges a hochma? Egyáltalán mit jelent az, hogy hochma? Ugye erről volt szó a harmadik, negyedik fejezet környékén, hogy ugye az első három szint mind az isteni attribútumok, szférák tekintetében, mind az emberi lélekben, az a Hochma, Bina és a Dát. Bölcsesség, értelem és tudás. Tehát, mint hogyha a megértésnek van három folyamat, három lépcsője. Az első a bölcsesség, második az értelem, a harmadik a tudás. Mit jelent az, hogy három lépcsője van a megértésnek? Azt mondtuk, hogy amikor én leülök valamit megérteni, és nem arról beszélek, hogy ami úgy könnyen megy, amit már amúgy értek, csak emlékeztetnek rá, amit szájba rágnak, hogy úgy mondjam. De mi esetleg gondolok, amikor valamit olvasol, és nem érted. Ugye, nem tudom, hogy előfordult-e már veletek, hogy olvastatok, hogy olvastatok valamit, és nem értették, hogy mi van ideírva. A szavakat értettétek, de nem értettétek, hogy mit mond. Még egyszer olvastál, és még egyszer, és van ilyen üresség az agyadban, nem értem. Még egyszer, még jobban koncentrálsz, és elolvasod, és még jó, és még jó. És egyszer csak, bum, bejön valami gondolat. Hirtelen megvilágosod, de nem lehet azt mondani, hogy rögtön most el tudnád mondani a barátodnak, sőt, ebben a pillanatban úgy érzed, hogy most el kell kapnod a végét, mert ha most nem fog sikerülni, nem fog menni. Senki ne zavarjon most, és ne... Csöncsöncsön, most nagyon... Mert valahogy azt az egy pillanatot el kell kapni. Tehát ülsz, nem értesz semmit, csak van egy ilyen villanás. Ezt a villanást nevezzük mi hochmának, bölcsességnek. A megértésnek az a fázis, amikor még nem érted, csak valahol a bölcselet már beléd jött. Valahol, mint egy barakamát, mint egy villámlás. Szobában vagy, teljes sötétség van, nem tudod, hogy hol az asztalhoz, de csak tapogatózol a sötétben, próbálsz eljönni, hogy ez egy ember, vagy egy divány, vagy mi lehet ez, és egyszer csak van egy villámlás. És hirtelen megvilágosodik a szoba. És egy pillanatra mindent látsz a szobában. De ez egy nagyon rövid kis pillanat, tehát neked most azon kell dolgozod, hogy az agyadban földolgozzad, hogy mi is van itt ebben a szobában, és betérképezd az agyadban. Az alapján, az egy pillantás alapján. Mert ugye amikor a híres példák a nagy felfedezésekről, mondjuk ült Newton, ugye, amikor ül a fa alatt, és a fejre esik az alma, és akkor egyszer csak nem az almától világosodik meg, de az eseménytől, tehát hogy hirtelen van olyan dolog, egy egyszerű dolog, akár egy ezerszer megtörtént, de hirtelen egy elindít benne, és akkor megvan a gondolat lényege. Még nem tudná ezt ő kifejteni, elmondani, de a dolog a kulcsra rájött. Ez a hokma. Aztán a következő lépés a biná, a megértés. Mikor ebből a kis villámlásból, ebből a lényegi behatásból, te ki tudod fejteni ott már, tudod végig tudod vinni a gondolatot. Amikor már nem csak van egy villámlás, és hirtelen mindent látsz a szobában, hanem szépen otthon le tudod rajzolni, itt volt a dívány, már szépen föl tudod térképezni, minden a helyén van, ki tudod díszíteni, már minden úgy összeáll. Amikor már annyira megérted, hogy másoknak el tudod mondani, hogy könyvet tudsz írni belőle, hogy a dolgot nagyon szépen ki tudod fejteni. Ez a bina. Ez a második szint. A harmadik szint, amiről ma kevesebb szó fog esni, az a dát, a tudás, amikor már olyan szinten vagy, hogy az a megértett dolog már az érzelmeidre is hat. De ezt most tegyük oldalra. Tehát akkor van a hokmá és van a bina. A hokmá az a villanás, felvillanás, a bina pedig a megértés, amikor az, ami fölvillant benned, azt nem csak fölvillan, hanem most már kifejted és megérted, meg is érted, hogy miről van szó. Tehát akkor ez a két szint. És nézzük meg ezt a kettőt. Mikor érted igazán a dolgot? Szerintetek. Hoffmannál vagy a binánál? Binánál. Miért? Ott már le tudod írni, ki tudod fejteni. Igazatok van.
Hogy?
Hogy?
Melyik?
A biná az a megértés, az a kettes. Egyes szint a hokma, kettes szint a biná, és a hármas szint a dát, most nem beszélünk. Tehát most azt mondjátok, hogy a tökéletes megértés az a biná. A hokmánál még csak kapizsgálom, úgy mondjam, de nem igazán van még nálam. Mégis egy érdekes dolgot fedezhettek föl, hogy a hokmánál, a hokma szint, nem tudom, hogy most ezt, amit én elmondtam, ezt mennyire tapasztaltátok meg saját magatok, ezt a mélyebb az első? Hogy érted? Nagyon jó, nagyon örülök annak, amit mondasz, mert erre akartam kiukadni. Ezek szerint mégis, amit elmondtam itt erre a folyamatot, ezt megtapasztaltátok ti is. Tehát nézzétek meg, hogy amikor ott ül, és nagy az üresség, és nem értem, és még egyszer megköszönjük. Ez csak bevin, azt, ahogy pontosan János mondta, az egy hihetetlen mély élmény. Az olyan, mint az a villámlás. Hiába térképezett föl utána. Ahogy mondod? Igazad van. Egyetértek, leveszítjük. Igazad van. Nagyon jó, amit mondasz. Teljesen egyetértek vele, legalábbis a haszizmus így zsinyi magyarázat. Azt mondja, amikor bevillan a megoldás, az az érzésed van, mint hogyha minél többet próbálják ebből megfogni. Mint amikor, pontosan úgy, mint amikor a villámlás. Miért a villámlás? Akkor gyorsan minél többet lássak, mert utána ez el fog tűnni. Nem, az, és pontosan amit te mondasz, az is igaz. A hokmánál, amikor ott ültem, és megtörtént ez a felfedezés, akkor ez a hirtelen megkaptam a kulcsát, akkor az élmény sokkal mélyebb. Akkor tényleg nagyon teljesen lefogad a dolog. Igen? Csak a különbség, hogy utána nem vetted el a kulcsot még egyszer.
Hisz elveszted egy kicsit. De jó, igazad van. Tehát amikor megtalálod a megoldást, egészség, amikor megtalálod a megoldást, akkor ez egy nagyon intenzív dolog. De a kulcssal ellentétben, pontosan ahogy te mondtad, az a utána nincs már meg. Utána már te azt földolgozod, az alapján te leírod, földolgozod, csak úgy, de az már, egy nagyon szép példát tudtok elmondani, a hochma az a terep, a biná az a térkép. Amikor te a terepen vagy, akkor magát a dolgot tapasztalod meg. Az egy sokkal intenzívebb dolog. Nem, mondjuk, elmegyek kirándulni mondjuk Olaszországba. Ez egy hihetetlen intenzív élmény. Amikor utána föltérképezem, én már nem vagyok ott, lehet, hogy a térkép sokkal pontosabb képet ad az egészről, mondjuk egy kívülálló számára is, mint amikor én ott voltam. De az én számomra az már csak egy térkép, az már nem maga a dolog. Megértés. Most a megértésnek ez a folyamata, hogy te egyszer csak bevillan az agyadba, és utána pedig azt, ami a bevillanást megpróbál föltérképezni, leírni, kifejni, stb. Most hogy lehetséges az, ez a következő kérdés, hogy te nem értetted, van az, amire a János beszél, hogy végig gondolsz valamit. És egy következtetésre jut. De most nem erre gondolok. Arra gondolok, amikor van olyan, hogy elolvasol egy dolgot, és nem érted, hogy mi van odaírva. És még egyszer elolvasod, és még egyszer elolvasod, és még egyszer sem, és egyszer csak bejön a megoldás. Hogy mitől jött az hirtelenbe? Ha elolvastad egyszer, és nem jött be, akkor miért jönne be még egyszer? Végig gondoltam, és erre nem érted. Végig gondolod más, akkor se érted. Harmadszor, és negyedszerre hirtelenbe vinni. Miért? Sőt, van olyan is, hogy végig gondolod négyszer, nem villan be, aztán abba hagytad a gondolkodás, és akkor bevillan. Mitől jön ez hirtelen be? Mi az, ami mitől ez hirtelen a villanás lesz? Ez van egy olyan válasz, ami azt mondja, hogy minden dolognál, amikor két szereplő van, ott a két szereplőnek a kapcsolatnak a milyenje, a mikéntje, az, ami meghatározza a dolognak a minőségét. Tehát mondjuk, hogy egy férj és egy feleség esetében is mondjuk, hogy a férj a domináns, vagy a feleség a domináns. Ugye? Akkor lehet, hogy a... Hogy szokták mondani, hogy az erőszakos feleségek azok úgy csinálják, hogy az esküvő előtt, vagy az ismerkedés fázisában átengedik a fiúnak a terepe, és ahogy ráhúzta a gyűrűt, már is ráteszi a domináns. Tehát csak akkor mindig is már benne van a csapdában a fiú. Tehát akkor, és ugyanez a helyzet a megértéssel is. Mert amikor te megértesz valamit, ott is legalább két szereplő van. Vagy te, mint a te agyad, vagy a te intellektusod, és van a tárgy, amit te megértesz. Tehát maga a probléma megoldása. Tehát van az intellektus, meg van a tudom, hogy nevezzük ezt az intellektus tárgyat. Most ennek a kettőnek a kapcsolatában is két lehetőség van. Vagy az intellektuális dolog tárgya fog meg téged, vagy te fogod meg őt, úgy mondja. A hochmánál ő fog meg téged. A binánál te fogod meg őt. Ki dominál? Amikor a hochma bevillanása történik, akkor mi történik gyakorlatilag? Nem értem, én egy semmi vagyok, teljesen lenullifikálom magamat. És akkor figyeljétek meg, hogy az van, hogy amíg te úgy állsz, ez nagyon érdekes dolog, meg lehet figyelni, azok az emberek, akik nagyon el vannak telve az, hogy ők mennyire otthon vannak mindenben, mennyire okosak, meg értenek mindent, általában új dolgokat nem szoktak megérteni. Mindig arra asszociálják, amit ők már értenek. Ja, ezt már tudom, ez más. És ő azt gondolja, hogy ő tényleg érti, mert ő valami olyasmit gondol bele, amit ő már ért, de annak semmi köze ahhoz, amit most meg kéne érteni. De ahhoz, hogy egy új dolgot megértsél, kell némi alázat. Félretenni magadat. Tehát, hogyha van egy, először is ugye félretenni az eddigi gondolataidat, az eddig megértett dolgot, hát le itt egy új gondolatról van szó, és nem tudom ahhoz viszonyítani, ami eddig volt. Lehet, hogy van, mert soha nem fogsz egy új megoldást adni, mert mindig azt próbáld ráerőszakolni, ami eddig is az agyadban volt. Tehát kell alázat, félre kell tenni magadat. Most amikor ott ülsz és ezt olvasod, egyszer elolvastad, és azt hitt, hogy valami bizonyos módon kell ezt megérteni. És úgy nem ment, úgy nem értetted. Akkor megpróbáltad egy másik módot. És aztán abban a percben jön be ez a bevillanás, amikor lenullázod magadat. Nehéz nehéz leírni, hogy ez hogy működik, de erről van szó, hogy te hátralépsz egyet, és beengeded őt. Ha te odaállsz így az ajtóba, akkor nem fog bejönni. Egy kicsit hátra kell lépni, és akkor pont ebből az ürességből fog ez a dolog oda bekerülni. Mert ezt szokták mondani, hogy minden ilyen nagy... Nem tudom, hogy szokták-e mondani, de szerintem ez így van, hogy minden ilyen nagy eredményhez, nagy dologhoz kell, hogy legyen egyfajta üresség előtte. Ezt szokták, ezek ilyen krízisek, azok jó üzéhez vezetnek, jó növekvéshez vezetnek, a gazdasági válság után nagy a gazdasági növekvés, háború után nagy az építkezés, ugye ezek, és ez így van a megértésnél, tehát az, hogy te valamit befogadj, ahhoz be kell engedned, kicsit ki kell üríteni a többit. Most ez történik akkor, amikor te ott olvasol, és nem megy, és nem megy, és nem megy, egész amíg félre nem raksz mindent, akkor beengeded azt, hogy mintha azonnal valami föntről úgy le akart volna jönni, de nem tud lenni, amíg teli vagy. Ki kell az parat egy kicsit üríteni. Ez a hochma szintje, és ekkor a dolog dominál téged. Ő, te tapasztalod meg őt. Mi azt jelenti, hogy van ez a villanás, hirtelen nem te uralkodtad a dolgokon, nem te vagy, aki föltérképezel, nem, mint a tőled független, egyszer csak bejött volna egy ötjeg, ami tőled független és felülről alászáll. Ez a hochma. Ott a hochma, ott a megértés tárgya dominál, és nem a te intellektusod dominál. Amikor ez a villanás elment, akkor gyakorlatilag miért is megy el? Nem magától megy el, mindjárt föl lehet tenni a kérdés, hogy mondtál, hogy utána az elmegy, de miért megy el? Hát maradjon már ez. Maradjon még egy kicsit. Miért megy el az a bevillanás, amikor azt mondtad, hogy az elmegy, és utána már nincs be? Azért megy el, mert nem tud örökké üres maradni. Utána te elkezdesz, azt megpróbálsz belekapaszkodni. És az nem tudom, odálltál az ajtóba, visszaléptél egyet, bejött, és akkor megpróbál elkapni, oda közeledni hozzá. De abban a pező, ahogy te közeledsz felé, ő megy hátra. Tehát akkor a dolog magától adódik, hogy rögtön, ahogy jött az a bevillanás, te megpróbálod a dolgot föltérképezni, kifejteni, de attól fogva rögtön már ez a dolog nem a dologról szól, hanem rólad, ahogy te azt a dolgot föltérképezed. És ez a bina. Tehát a hochma, és ezért mondtuk, hogy a hochma a terep, a bina pedig a térkép. Amikor a terepen vagy, a dolog nagyon intenzív, de még nincs meg minden részlete, de mégis az maga a dolog. Utána viszont, amikor az mész, és letérképzed, itt volt ez a fa, itt volt a kincses láda, itt volt ez, az, akkor abból az élményből táplálkozol, ami ott volt, de ez már mégsem, és sokkal szofisztikáltabb képet tudsz adni az egészről, de az mégsem maga az élmény. De ez mind szép és jó, de ezt miért meséltük el? Azért, ezt a kabala azt tanítja, hogy az örökkévaló, Isten, mindenható, az megfoghatatlan. Ugye? Ez látom értetődik. Ha meg lehetne fogni, akkor már nem lenne végtelen. Akkor mi az, ahova mégis Isten be tud költözni? Mi az a szint, ahol be tud költözni? Az a hochma. Miért? Mert az még nem az a szint, ahol meg akarod fogni. A hochma az az alázatnak a szintje. Ha te félrerakod magad, Isten odajön. És ezért mondja a kavala azt, hogy mi az a szint, az első szint, ahova beköltözik az isteni eszencia, a hochma. Mert az az a szint, ami még gyakorlatilag nem a szintről szól, hanem Istenről szól. Ami még, ahol a teljes nullifikáció, a teljes alázatról beszélhetünk. Ezért van az, hogy a hochma szó, hogyha héberül leírjuk, nézzétek meg itt a papírom, a hochma, hogyha leírjuk, annak a betűit összekeverjük, akkor kijön az, hogy koachma, itt van héberül. Koachma. Szerintem, tehát ha leírom azt, hogy hochma, így írják, hogy hochma, ha megfordítom a betűket, akkor az jön ki, hogy koachma. Koachma azt jelenti, hogy a képesség, vagy erő, ez pedig azt jelenti, hogy mi. A minek a képessége? A mieznek a képessége? A nulla, amikor még nem tudod, hogy mi az. Tehát akkor ezért mondjuk, hogy a hochma az, ami a...
Na, akkor gyorsan még ezt felolvassuk.
Most a szövegből csak, én csak azt fogom olvasni, ami ugye a félkövéren van írva. Van szerintem még egy. Nincs alattad még egy?
Nincs.
8 másról. Az ugyanaz, úgyhogy akkor egyet adjatok itt a
szívedben. Nézd, aki túlzúj.
Jó. Tehát már most a chokhmá értelemnek a a forrása az értelemnek a megértésnek. Ugye erről beszélt. Magasabb rendű, mint a biná, mely az egy-egy ötlet idea megragadására, megértésére való képesség. A chokhmá az a első szint, ez a forrása az értelemnek, a biná pedig amikor azt már megérted, megfogod, fölfogod, kifejted. A chokhmá felüláll minden megértésen és értelmen. A chokhmá bölcsesség az ugye magasabb. A chokhmá az értelem és megértés forrása. A chokhmá eredetét tekintve jelzi is ezt a kettős természetét. A chokhmá két szóból áll össze. Koachmá, az ismeretlen képessége. Amikor még pontosan az, ahol félre tudod tenni magad, ahol nullifikálod magadat, és ahova bejön beengeded azt a gondolat. Ennél fogva a chokhmá intellektuális képesség, olyan képesség is, amely a maga teljességében nem felfogható, nem tudja az értelem megragadni. És ezért felett áll a többi képességnek, illetve túl van rajtuk. Tehát ugye ezért mondjuk, hogy a chokhmá az első. A chokhmá a legmagasabb szint. Mert ez az a szint, ahol még te igazából ott se vagy. Pont az a szint, ahol be tud jönni ez az isteni fény, mert mi most az értelem, ugye azt ne felejtsétek el, hogy miről beszéltünk, mi egy emberi folyamatról beszéltünk, az emberi megértésnek a folyamatáról. De ez, az emberi megértésnek a folyamata egy metafora az isteni fény és a teremtés kapcsolatára, az isteni fény és az isteni attribútumok kapcsolatára. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy ahogy a chokhmánál ember félre rakja magát, és be tud jönni a bölcsesség fénye. Ugyanez van, amikor az isteni attribútumokról beszélünk, hogy az attribútum, ahol még az isteni fény oda tud menni. Ez nem volt annyira, majd lassanként leülepszik. Ezokból az én szó, elnézést, még egyszer, a chokhmá szó, nem, ezt már tanultuk, igen. Ezokból az én szó fénye áldott legyen ő, akit semmiképpen nem ragadhat meg egyetlen gondolat sem, a chokhmába öltözik. Mert ez az egyetlen szint, ahol be tud menni. Ugye mit mondtunk? Isten megfoghatatlan. Akkor mi ez a szint, amiben mégis be tud menni? Éppen az a szint, ami nem akarja még megfogni. Kicsit gondolkodnotok kell még ezt. Nekem is. De, tehát ugye mit mondtunk? A chokhmázat alázatnak a null, nincsen egy jobb szó, mint hogy nullifikáció. Az abban a szóban van, hogy nulla. Éberül bitul. De ez ilyen angol szó, nullification, csak nem tudom, hogy magyarul erre van-e valami más kifejezés. Tehát ez az a szint, amiben az isteni fény a kabala szerint beöltözik. Hú, jó. Innen fogjuk folytatni, mert most azt, hogy ezt folytassuk az. Van-e kérdés esetleg? Szóval összefoglalva, hogy mégis azért ne valami fél dologgal menjünk haza. Hát összefoglalva azt mondtuk, hogy folytatva az előző alkalom, az előző óra gondolatmenetét, azt mondtuk, hogy az örökkévaló, azt mondtuk, hogy az örökkévaló fényéből származik minden lélek. És ez a minden lélek, ez különböző szintek lehetnek, ezek a lelkek. De minden lélek abból az első szintből származik, amit úgy hívunk, hogy chokhmadászívuk. Az asszonyoszilág chokhma szint, ez a legmagasabb szint. Miért ez a legmagasabb szint? Mert ebbe a szintbe öltözik be az isteni végtelen fény. Miért ebbe a szintbe öltözik be az isteni végtelen fény? Ezért tanultunk, beszélgettünk ma arról, hogy van a chokhma és a bina. A bina az az, amikor te már megérted, felfogad, a chokhma pedig az a amikor te hátra lépsz. És ezért a chokhmáza szint, ahol beöltözik, mert az a nullifikációnak, a bitulnak éberül a szintje. Röviden összefoglalva. Ez a mai pár.